Tony letette a telefont. Az ajtó felé fordult. Az első pillanatban nem ismerte meg Wachtel urat a félhomályban. A férfi izzadt volt, mintha eddig kergették volna. Nyitott ingén megcsillant az olcsó Mária érem. Tony felkattantotta a villanyt. Csak akkor válaszolt a köszönésére. Wachtel előhúzott egy széket, lezuhant rá. Van szobája, Huber kisasszony? Tony a ház tervrajzára pillantott, és megrázta a fejét. Wachtel úr felállt, rövidlátón megszemlélte a tervrajzot. A hetes délben még üres volt? A hetest kiadtam, mondta Tony kurtán. Nincs szobánk. Wachtel megint próbálkozott. Nagyon jó barátom érkezik, finom ember, fontos megbeszélésünk lenne. Az esti gyorsan jön. Tony vállat vont, unta az egészet. Wachtel most taktikát változtatott. Nem lehetne pótágyat vinni a szobámba? Régi jó ismerősöm, nem zavarnánk egymást. Tony elgondolkozva bólintott egyet. Wachtel sem várt tovább, morgott valamit, elindult az étterem felé. Világos sörénye lengett mögötte, ahogy kiengedte kezéből a csapóajtót. Tony nem szerette Wachtelt, és nem szerette a vendégeit sem, anélkül, hogy tudta volna, mi olyan idegen bennük. Wachtel figyelmes volt és pontos fizető, bizonyos mértékben kedves is Tonyhoz. Ha jó kedve volt, elárasztotta a csigaházat virággal a virágtelepéről. De mostanában nem volt jó kedve, és Tony a társaságát se kedvelte. Épp olyan megmagyarázhatatlan tartózkodás volt benne, mint ahogy indokolatlan volt a rokon szenved Theo Forhess iránt, aki igazán mindig csak bajt csinált. Lemerte volna fogadni, hogy Wachtel úr barátja megint nem fog lejárni az étkezésekre, hanem valahol a városban étkezik. Tony elővette egy cigarettát, és felírta az első emeleti szobalány füzetébe a hatos pótágyat. Az ebédlőben csörömpölt az edény. Hangosan csörgött, Tony elhúzta a száját. Soha ilyen ügyetlen pincérlányokkal nem dolgozott. Becsukta az íróasztalt, lement a vendégek közé. Az asztala üres volt, pedig a szokás úgy kívánta, hogy részt vegyen a vacsorán. Egy pillanatra Júliára gondolt, fel kell mennie hozzá. Beszólt Rózának, megrendelte a két vacsorát, s már indult volna fel a tálcát cipelő Trudival, ha meg nem állítja a Frau Schober kacagása. Csak egy pillantást vetett a sarokasztalra, Edmund sápat homlokára, az asszony karján csilingelő karkötőkre, aztán gyorsan visszatekintett Trudi becsületes tiszta arcába. Trudi szemében volt valami feketesség. Szánalom is volt benne, harag is. Tony meglódította szeretettel. Ne bámészkodj, vigyed a tálcát. Nem szólt többet, míg a hetesig nem érkeztek. Akkor átvette tőle a vacsorát. Trudi loholt a lépcső felé, Tony hangja halk volt, amivel megállította. Mondd meg Frau Schobernek, ha elkészül a vacsorával, hogy holnap reggel szeretnék beszélni vele. Trudi szeme kikerekedett, visszarontott Tonyhoz, oda nyomta a fejét, mint egy éhes kisborjú, és megcsókolta Tony tálcát tartó kezét. A kompót leve ki is ömlött szerencsésem. Na te bolond! De Tony most nem volt szigorú, pontosan értették egymást. És még a szemében bujkált egy kis mosoly, mikor Júlia elétette a vacsorát a kisasztalra. Theo hosszú volt és sovány. Heli Kasper kövér és alacsony. Rettenetes látvány nyújtottak tánc közben. Heli még hozzá nehezen is fordult. Theóra újból rohamszerűen rátört az álom. Társa passziánszt rakott a kisasztalon, a felesége horgolt. Békés családi kép volt, a rádió halk zenéje mellett. Theo mozdulatai lanyhultak. Heli nem vette észre. Nagyon meglepődött, mikor észrevette, hogy megálltak. Theo bocsánat kérőn rávigyorgott, és felemelte a balját. Társa már nagyszerűen értette a jelbeszédét, de most könyörtelen volt. Azt mondod, hogy késő van? Alig múlt 9. Nagyon szerény fiú, fordult a feleségéhez. Nem akar a terhünkre lenni. Theo kétségbe esetten megmutatta a fogát. Heli várakozva csavargatta a rádiót. Valahol feljajdult egy hawaii gitár, Kasperné feltekintett a horgolásból, elnézte a két fiatalt. Épp tegnap zavart el rózsacsokrostól, vallomásostól egy ilyet kis hadnagyot, aki épp olyan alacsony és épp olyan kövér volt, mint Heli. Most figyelmesen megszemlélte a Forhess trónörököst, és kinyitotta a faragott fali szekrényt.